Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A legmagasabb piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a Hungaromet ZRT a hőség miatt. Jász-Nagykunszolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat. Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben másodfokú figyelmeztetés lesz érvényes, a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat. Emellett Jász-Nagykunszolnok, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben elsőfokú citromsárga figyelmeztetés lesz érvényben az esetlegesen előforduló viharok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, esetenként szélerősödés, jégeső is kialakulhat. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm meghaladó mennyiségű csapadék hullhat. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás majd napközben. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Tetőzik a hőhullám, de a következő napokban majd továbbra is kánikula, bőven 30 fok feletti csúcshőmérséklet várható. A tagállamok helyett Magyarország fizeti meg annak az árát, hogy az unión belül ne legyen szükség határvédelemre, mondta az Indexnek adott interjújában a pénzügyminiszter. Varga Mihály egyebek mellett azt nyilatkozta, a leköszönő uniós költségvetési biztos Johannes Hahn lemondta a tervezett találkozót, amelynek eredeti tervében az szerepelt, ellátogat a déli határhoz is. Szavai szerint a külső határok védelme az uniós szerződések szerint az ország kötelessége, és miközben az erre fordított összeg éves összevetésben kétszerese a családi adó- és járulékkedvezménynek, addig az Európai Bíróság még 200 millió eurós bírság megfizetésére is kötelezte hazánkat a menekültügyi jogszabályok megsértése miatt. Ehelyett 700 milliárd forintos költségtérítés járna Magyarországnak, jelentette ki Varga Mihály. Fontos együttműködési program zajlik a kereskedelem, az egészség és a gyógyszeripar, a képzés és a környezetvédelem terén Magyarország és Chile között, a két ország pedig ezt még tovább kívánja fejleszteni, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Santiago de Chile-ben. Szijjártó Péter hangsúlyozta, mindkét ország a világkereskedelem szabadságában érdekelt, együtt lépnek fel a nemzetközi politikai és gazdasági intézményekben ezért, mondta. 10 milliárd forintból folytatódik országszerte a mellékutak állapotának javítása a Magyar Falu program keretében, közölt a miniszterelnökség az MT-vel. A Magyar Közút ZRT-vel együttműködésben megkötött támogatási szerződés értelmében az összeg a közútkezelő rendelkezésére áll, így a munkálatok megkezdhetők. Mintegy 132 kilométeren végeznek majd nagyfelületű burkolatjavítási munkálatokat, összesen 65 helyszínen. Megjelent a Határtalanul program 2024-25. Évi pályázati kiírása, ezzel a hetedikesek utazhatnak a szomszédos országok magyar lakta területeire, közölt a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János ezúttal is rámutatott, a kirándulások során a gyerekek nem csak megismerik a határon túli területek tájait, természeti kincseit és épített örökségét, hanem személyes benyomást szereznek és kapcsolatokat építenek ki a külhoni magyar gyerekekkel, közösségekkel. Az indulás óta napi csaknem 500 időpontot foglaltak a betegek az egészségablak mobil alkalmazással a járó beteg szakrendelőkben, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A július elején elindult és fokozatosan bővülő lehetőséggel országosan egyre több szakrendelésre tudnak a betegek digitálisan időpontot foglalni, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. Az alkalmazást már több mint 3 millióan letöltötték mobiltelefonjukra. A Nemzeti Versenyhatósága a feltárt jogsértések miatt 382,5 millió forintra bírságolta a Booking szállás közvetítőt. Ez minden idők legmagasabb utóvizsgálatban kiszabott GVH bírsága. Az ok, hogy a Booking nem teljesítette maradéktalanul a korábbi jogsértések megszüntetését előíró kötelezettségeit, továbbra is alkalmazta a jogsértő kommunikációs gyakorlatát, illetve a fogyasztók pszichés befolyásolását is. A floridai szövetségi kerületi bíróság elutasította a Donald Trump volt amerikai elnök ellen bizalmas iratok gondatlan kezelése ügyében indított eljárást a vádat képviselő különleges ügyész személynek szabálytalan kinevezése miatt. A mostani döntés újabb jogi győzelmet jelent a republikánus párti elnökjelölt aspiránsnak, miután az amerikai legfelsőbb bíróság július 1-én megállapította, hogy büntetlenség illeti meg az Egyesült Államok volt elnökét hivatalos minőségében hozott intézkedéseinél. Őrizetbe vették Marcin Romanovszky volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettest, a fő ellenzéki frakció a Jog és Igazságosság alsóházi képviselőjét és házkutatást végeznek nála. A lengyel államügyészség közlése szerint a képviselő az állami vagyonban nagymértékű kárt okozó szervezett bűnözői csoportban vehetett részt. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett majd erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, szorványosan alakulhat ki zápor, zivatar, a szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 20-21, napközben 36-38 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, ifjabb Grunda János vagyok, a mai görögkatolikus összeállításunk szerkesztője. Adásunkban ellátogatunk a Szabolcs megyei Nyírpazony görögkatolikus templomába, és folytatjuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedésének bemutatását az életvezetés etikájáról. Elsőként Grunda János parókos atyát hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Krisztusban, kedves testvérek, amikor Hajdúdorogon 1998-ban elkészült a lánykollégium, akkor Hajdúdorogon működő vak barátom, ügyvéd barát megkeresett, hogy szeretne egy kétnapos együttlétet a vak testvéreivel, és megszállhatnak-e az új kollégiumba. Hát természetesen, és úgy előttem van, amikor jönnek és megérkeztek a vakok, bevezettem, emlékszem rá, egy teljesen vadonatúj vendégszobába őket is. Az első szó szerint így mondták, atya, engedje meg, hogy előbb szétnézzünk. És következőt csinálták. Itt a bejárat, igen, itt van az ágy, friss illatok, itt minden új. Ez a függöny, és mondta a nevét a függönynek, fogalmam sem volt. Itt az ablak, itt van az éjjeli szekrény, itt a fürdőszoba bejárat, zuhanyzó, WC, itthon vagyunk. Megdöbbentett. De az még inkább, hogy amikor összejöttek, örömtől sugárzó arccal voltak ott együtt. Semmilyen kétségbeesést nem láttam. Semmit, boldogok voltak. Mert volt egy külön látásmódjuk. Másképpen látták a világot, mint én, akinek a szeme épp. Egyiküknek sem volt épp a szemük, de mégis különleges látásmódban éltek. Hát, kedves testvérek, ezt kellene megtanulnunk tőlük, mert Krisztus egy különleges látásmódot hozott nekünk. Ha belegondoljuk és olvassuk az evangéliumot, hát látjuk, hogy Jézus egy olyan látásmódot adott, ami teljesen eltért az Ószövetségtől, hiszen olvassuk a Szentírásba, a régiek ezt a parancsot adták, én pedig ezt mondom nektek. És folytatódott a tanítás. Egy olyan látásmódot adott, amivel amikor az egyház létrejött és az apostolok cselekedetét olvassuk, akkor azt látjuk, hogy ezek a keresztények, ezek a Krisztus követők megváltoztatták az egész életmódjukat. Hiszen mit látunk? Nézzétek, mennyire szeretik egymást. Vagy a második századi levélben azt olvassuk, hogy ezeknek a keresztényeknek olyan fura az életük. Minden közös. Kivéve az ágy. Mindent megosztanak. Teljesen egy egészen más életmódot kezdtek el élni. Igen, kedves testvérek, én úgy érzem, hogy a mai kor, amiben most élünk, talán sokkal nehezebb, mint a krisztusi kor volt, mert ott mindenki hitt az zsidóknál, az egyetlen Istenben, Jahvéban, és ott kellett megváltoztatni, hogy most már nem olyan értelemben egy Isten van, mint ahogy a zsidók értették, hanem egy Isten van, de három személyben. Közösségben van az Isten, az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Óriási változás, szemléletváltozást hozott Krisztus ezzel az Isten képpel. Ma nagyon sok ateista van, istentelen van, és neki megmutatni, hogy nézd ezt a látásmódot. Vagy aztán ugye az, hogy az Isten az, aki nekünk teremtett bennünket, sokszor elmondom, hogy igen, az legelső a mi Istenünk. A közösségben együtt élő és utat mutató Istenünk az első. Aztán, ha megnézzük, hogy milyen látásmód változtatást adott Krisztus, a második az, hogy Isten után számunkra az első a közösség, akár a családban, akár nagyobb közösségekben. Mennyire, de mennyire fontos lenne ma e szerinti látásmód szerint élni, hogy közösség. Természetesen akkor van közösség, ha egészséges személyiségek vannak, egészséges közösség van, de ez fordítva is igaz. Akkor egészséges egy személy, ha egészséges közösségben, fordítsuk le, egészséges családban él. Akkor egészséges személyiség válik minden gyermekből, sőt a felnőttek is így élik le az életüket. Tehát a szemléletmód változás, mennyire engedünk ma a divatnak, mennyire engedünk ma a televízión és minden elektromos dolgokon keresztül jövő üzenetnek, vagy pedig elkezdünk úgy élni, mint a vakok, hogy megtapogatunk, megtapasztalunk, a lényeget kiválasztjuk, igen, most már itthon vagyunk, most már tudjuk, és igen, sok minden hiányzik. Leglényegesebb módon talán hiányzik a látás, ami azt gondoljuk, hogy ez mindent megold. Nem. Gondolkozzunk el, milyen értéket veszünk át Krisztustól. Mi számít nekünk lényegesnek? És tudunk-e változtatni a látásmódon? Elmúlt héten egy temetésen vettem részt, polgári temetés volt, ahol egy hölgy kiállt délután 3-kor, és 7 perc múlva vittük ki az elhunytat a sírhoz. És a 7 perc alatt semmi más nem mondott, csak azt, hogy viszontlátásra. Ezt ismételgette, és nem tudott semmit mondani a születési dátumokon keresztül, vagy a kötelező, hogy mikor ment férhez, gyermeke született, hol dolgozott, és azon a munkahelyen hány részlegen dolgozott. Megdöbbentett a látásmód. Ennyi egy ember? 7 perc alatt se egy vers nem vallási dolgokról beszél. Se egy vers, se ne egy zene részlet. Csak elmondom, hol született, mikor ment férhez, mennyi gyermeket szült, és hát viszontlátásra. És megdöbbentett, mert a végén egyet mondott a 7 percen belül, próbáljuk elmondani közösen a mi atyánkot. Ő, aki polgári temetésen, a lelket ki nem ejtve, az Istent ki nem ejtve, és sok mindent meg nem említve, 7 percet adott a közel 90 évet élt édesanyának. És mehet. Ezt a szemléletmódot akarjuk követni? Erre megyünk? Vagy megtanulunk Jézusnak az életéből, megtanuljuk azokat az értékeket, amely szembe megy a világgal. Hiszen figyeljük meg, hallottuk az evangéliumban, Jézus egyértelműen a csodás gyógyítás után támadásoknak volt kitéve. Nem tapsoltak örömükbe, csak akik meggyógyultak. Azon kívül a farizeusok, mindenki támadták őt. És ennek ellenére a Krisztus követők mertek szemléletváltozást kialakítani az életükbe. Hogy akármit is vár el a mai világ, én akkor is Krisztus követője vagyok. És másképpen próbálom látni a világot. Kedves testvérek, gondolkozzunk el együtt otthon, kicsit a hűvös szobában. Milyen a látásmódom? Van-e bátorságom változtatni? Van-e bátorságom kiállni a krisztusi értékek mellett? Amen. Thank you.
Most folytatjuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedésének bemutatását az életvezetés etikájáról.
Az egyház közösségében a lélek vezetésével és a tudományok meghallgatásával kutatjuk az értékek szerinti életvezetést. Az egyház közösségében. Nagyon fontos az, hogy nem individuális Don Quixoték vagyunk, nem tankok vagyunk, hanem közösségben gondolkodunk, ahol az egyének fontosak, és a közös gondolkodás is fontos, ez az etika, a közös gondolkodás, és itt mégsem egyszerűen filozófiai közösségről van szó, hanem egyházi közösségről. Mi ebben az izgalmas? Azt valljuk, hogy Krisztusban mi nem egyszerűen erkölcsi parancsokat kaptunk, hogy mit kell megtennünk, hanem egy erkölcsi tapasztalatot kaptunk. Tehát Krisztus nekünk nem csak tanítást adott, hanem már egy megélt etikát. Tehát nem ideákat kapunk, mint Platón, ideákat mond, amifelé mi állandóan csak törekszünk, de soha nem érjük el. Nem egy ideális, elérhetetlen etikát kapunk, hanem Krisztusban egy megélt etikát. Ő nem csak arról beszélt, hogy szeressétek ellenségeiteket, hanem meg is valósította. Szerette, még a kereszten is imádkozott, értük. Tehát Krisztusban egy megélt etikát, egy tökéletes felebaráti etikát kapunk, és az egyház ezt őrzi. Tehát az egyház nem eszméket őriz, hanem tapasztalatot őriz. A keleti etika ezt különösen szereti hangsúlyozni, hogy Krisztustól mi tapasztalatot kaptunk, etikai tapasztalatot is, meg sok minden mást is, és az egyház ezt őrzi. Tehát ettől más az egyházi etika, mint egyszerűen a filozófusoknak a konszenzus etikája, ahol összeülnek különböző filozófiai iskolák, és egyezkednek, vitatkoznak, szavaznak. Az egyházban nem ez történik, hanem a Krisztusban megkapott etikát, az emberség teljességét akarjuk őrizni a történelem végéig. Tehát egyházi etikát akarunk művelni. A lélek vezetésével. Fontos nekünk az, hogy Krisztus is lélekben jött közénk, és leszállt rá a lélek, és lélekben nyilatkoztatta ki a Szentháromságos Istent és az embert. A teológia vallja azt, hogy Krisztus a lélekben kinyilatkoztatta az embert, a normális embert, a teljes embert, és mi ehhez akarjuk tartani magunkat. Az antropológia, úgy mondja Karl Rahner, az antropológia teljessége a krisztológia. Krisztusban van a teljes emberlétünk. Na, a lélek nyilatkoztatta ki Krisztusban ezt az emberség teljességét, és mi ugyanazt a lelket kapjuk meg pünköstkor, és keressük a saját emberségünknek a teljességét. A lélek vezetése azért is fontos, mert Krisztus azt mondta, még sok mondani való lenne, de nem vagytok még képesek ennek a befogadására, de a történelemben majd a lélek elvezet titeket a teljes bölcsességre. Ez azt jelenti, hogy a történelemben mi kaptunk csírákat, igazság csírákat, amiket a történelemben folyamatosan kibontunk. Itt például a Bibliában szó sincs a génsebészetről, meg modern problémákról, mégis ha csíráiba visszagondolunk, találunk olyan válaszokat, amiket ki lehet bontani és lehet alkalmazni, például a génsebészetre is. Tehát a lélek az, ami a Krisztusban kapott igazság csírákat segít a történelemben kibontani. És itt megint az a fontos, hogy az etikai gondolkodás nem egyszerűen a konszenzus vezeti, a filozófia, a pszichológia vezeti, hanem a Szent Lélek vezeti. A Szent Lélek minket inspirál. Nagyon szeretem ezt a szót, és jó ez a szó, hogy nem ösztönösen érezzük meg a jót, hogy mit kell tennünk. Ösztönösen az ember az állati dolgokat érzi meg. De a jót az erkölcs területén nem beszélünk ösztönösségről, hanem inspirációról beszélünk. A lélek vezet minket a jónak és a rossznak a felismerésére. Tehát jó dolog az, hogy a lélekre hallgathatunk. Na most A misztikusok kidolgozták azt, hogy a lélek majd abban az órában megadja nektek, amit tudnotok kell. Tehát bízhatunk abban, hogy együtt működünk a tudományokkal, gondolkodunk, pedagógiánk van, tanulunk, stb. De hogy az adott erkölcsi szituációban a lélek megadja azt, amit nekünk tudni kell. Inspirál minket a lélek. Gyönyörű szép a középkori misztika szikráról beszél, a Szentléleknek a szikrájáról, hogy az adott erkölcsi szituációban megkapjuk a Szentlélektől azt az inspirációt, azt a szikrát, amire ott szükségünk van. Ebben mi bízhatunk, és ez egy nyugalmat ad az embernek. Az egyház közösségében a lélek vezetésével, a tudományok meghallgatásával kutatjuk a jót. Fontos a tudományok meghallgatása, az etika szigorúan interdisziplináris akar lenni. Nyilván kétfajta tudományt hallgatunk meg. Az egyik a humán tudományok, ide tartozik igen a biológia, az etológia és a szociológia, a pszichológia, a kultúrantropológia, a filozófia, minden ilyen tudományt ide veszünk, és ezeket mi meghallgatjuk. Azért kell meghallgatnunk a tudományokat, hogy az etikai ítélet ne lógjon a levegőbe. Volt már arra példa a történelemben, hogy egy rossz biológiai tény alapján rossz etikai következtetést vontunk le. Tehát oda kell figyelnünk, hogy mit mondanak a tudományok az emberről, a világról, az életről, és ezek meghallgatása után tudjuk kialakítani az etikai gondolkodásmódunkat. A tudományoktól nem félünk, nem kell elzárkózni, nekünk partnereink, jó dolog barátságban lenni velük. A másik fajta tudomány, amit meg kell hallgatnunk, a teológiai tudományok, elsősorban a dogmatika és a biblikum, meg aztán a liturgia, a spirituális teológia, a teológiai disziplinákat is meghallgatjuk, hogy ők miket tanítanak, és ebből fog összeállni az a morál teológia, hogy akkor hogyan is kell jól élni. Tehát az etika az egy jó nehéz tudomány, mert mindenkivel párbeszédben kell állnia. Kutatjuk az emberséges életvezetést és annak a törvényeit. A Krisztusban megjelent értékeket és a szeretetet a lélek vezetésével, a tanítóhivatal tanítása szerint a lelkiismeretünkben fordítjuk le. A Krisztusban megjelent értékeket. Krisztusnak az embersége nekünk a teljesség. Ezt a keleti etika úgy hangsúlyozza, hogy a színeváltozás hegyén Krisztus emberségén átragyogott az istensége. Ezt hívjuk teoszisznak. Az emberségén keresztül felragyogott az isteni természete. Az egész morálnak tulajdonképpen az a célja, hogy menjünk fel a színeváltozás hegyére, és hogy a Krisztusban megjelent értékek, isteni fény az átragyogjon rajtunk is. Rajtunk keresztül is az isteni szeretet ragyogjon át. A Krisztusban megjelent értékek nekünk a cél, a minta, Krisztus emberségének a teljessége nekünk az idea. Tehát nem eszmék, nem ideák, nem igazságok, absztrakt teóriák, hanem nekünk Krisztus embersége a cél. A Krisztusban megjelent értékeket és szeretetet, ahogy ő szeretett. Ezt hívjuk agapénak. Az agapé szeretete nem egyszerűen evilági szeretet. Az evilági szeretetekre sokféle kifejezés van, hívjuk erósznak, hívjuk filiának, hívjuk szülői szeretetnek, baráti, sokféle szeretetnek. A kereszténység, amikor elindult, keresett egy olyan szót a szeretetre, amit nem nagyon használtak a görög világban, és ez volt az agapé. Agapéval, agapé alatt azt a szeretetet értjük, ami föntről való, ahogy Krisztus szeretett. És ahogy ő szeretett, azt akarjuk applikálni, alkalmazni a mi szeretetünkre. És erről csodálatos egy életen át gondolkodni, hogy Krisztus hogyan szeretett. Például, hogy megelőzően szeretett. Nem akkor, amikor megérdemeltük, hanem előre, nagyvonalúan. Aztán tudott értünk szenvedni. A szeretetnek az egyik bizonyítéka, hogy szenvedni is hajlandó vagyok érte. Aztán intelligens volt a szeretete. Nem pusztán jámbor, meg kedves, hanem intelligens szeretete volt. Aztán bátor, a dinamikus szeretete volt, nem egyszerűen ópium akart lenni és csak vigasztalni, hanem dinamikus, felemelő szeretete volt. Szóval egész életünkben azon töprengünk, a Krisztust szemlélve, az ő ikonjait szemlélve, tanításait hallgatva, a kereszt alatt ücsörögve, végig azt szemléljük, hogy Krisztus hogyan szeretett, milyen az ő agapéja, és ezt a szeretetet akarjuk alkalmazni a saját életünkre. Ezt a szeretetet a lélek vezetésével, a lélek inspirációja alapján, a tanítóhivatal tanítása szerint. Tehát fontos az, hogy a tanítóhivatal olyan általános szabályokat tud mondani, hogy körülbelül miket tegyünk, meg miket ne tegyünk, de az én egzisztenciális, konkrét élethelyzetemre nem tudja megmondani, nem is akarja megmondani, hogy mit kell tennem. Tehát például, hogy ma este hogyan szeressem a házastársamat, tud mondani a tanítóhivatal törvényeket, szabályokat, de hogy konkrétan ma este hogyan szeretgessem meg a családomat, nem tudja leírni. Nincs annyi előírás, nincs annyi könyv, amiben beleférne, hogy minden ember, minden adott életszituációjában hogyan kellene szeretni. Ha ezt az egyház nagyon elő akarná írni, az kiskorúsítás lenne. Az egyház minket nagykorúan akar kezelni, előír bizonyos dolgokat, vonalakat, határokat, hogy hogyan viselkedjünk, meg mit ne csináljunk, de azon belül nekünk kell megtalálnunk a lélek inspirációja alatt, hogy nekem itt és most hogyan kell a lehető legigényesebben, legjobban szeretnem. Ezt hívjuk az etikában majd egzisztenciális etikának, ami az általános etikán túl van, a törvényeken túl van, a leírt törvényeken túl van, melyek az egzisztenciális etika kihívásai. Ezt az egzisztenciális etikát, ezt mi a lelkiismeretünkben fordítjuk le a saját élethelyzetünkre. Az egyház tehát ad kereteket, de nagykorúnak tekint és azt mondja, hogy neveljük a lelkiismeretet, megőrizzük a támpontokat, a depozitumot, a fontos kereteket, adjuk Krisztusnak a mintáját, a személyét, adjuk Krisztust a szentségekben, az eukarisztiában, kérjük a lelket, de végső soron neked kell ott az adott szituációba kiimádkozni, átgondolni, kisírni, hogy itt és most én hogyan cselekedjek jól. Gyönyörű szép összetett definíció meg akar abban erősíteni, hogy az etika egy csodálatos tudomány, amiben mi interdisziplinárisan mindenkivel együttműködünk, de ez a tudomány mégsem csak emberi tudomány, hanem teológiai tudomány is. Ha az etika tudományáról beszélünk, akkor meg kell különböztetnünk az általános elméleti etikát a gyakorlati alkalmazott etikától. Az etikán belül az általános elméleti etika alapfogalmakkal foglalkozik. Ilyenekkel például, hogy mi a lelkiismeret, mi a törvény, mi a szabadság, mi a bűn, mi a természetes erkölcsi törvény. Ezekről az alapfogalmakról gondolkodunk, és ezeket az alapfogalmakat alkalmazzuk, fordítjuk le az élet mindennapi területeire. Így lesz alkalmazott gyakorlati etikánk. Az általános etikai értékeket alkalmazzuk a bioetika területén, a szexuáletika, a gazdaságetika, a médiaetika, a politikai etika, a vadászetika, tehát az élet mindenféle területére alkalmazzuk az általános erkölcsi elveket. Ebben az a fontos, hogy egyrészt az etika sohasem akar pusztán absztrakció lenni, pusztán íróasztal szagú erkölcsteológia lenni, hanem az élethez közel akar lenni. Klaus Demmer ezt úgy mondja, hogy az etikai disziplinák közül az emberek sorsához, a terephez legközelebb az etika van. A teológiai tárgyak ugyanis beszélnek a Biblia tanításáról, a dogmatikáról, spiritualitásról, liturgiáról, de mindezeket a terepre akkor hozzuk le, amikor élet közelbe hozzuk. Tehát az emberi sorsokhoz legközelebb a morálteológia fog állni, ez lesz a híd, ami az elméletet közel viszi a mindennapi élethez. Ezért is érzik sokan és szeretik sokan a morálteológiát, a teológiai etikát, mert úgy érzik, hogy az ő sorsukhoz ez van a legközelebb. Ez vonatkozik az erkölcsteológia oktatójára is. Olyanoknak kell lenniük, akik közel vannak az emberi sorsokhoz. Ne íróasztal szagú absztrakt etikát tanítsanak, hanem Karl Rahner mindig azt mondja, hogy élhető etikát tanítsanak, olyat, amit az emberek felfognak, értenek és meg is tudnak élni. Élhető legyen az etika. Az alkalmazásban az a nagyon nehéz, hogy itt mindig szükségünk van az interdisziplináris párbeszédre, tehát a bioetikára alkalmazni az etikát orvostudomány, humán medicina nélkül nem lehet. És épp úgy szükségünk van pszichológusokra, gazdasági szakemberekre, politológusokra, amikor az etikát alkalmazni akarjuk arra bizonyos területre. Itt az etika egyrészt akar együttműködni a tudományokkal, másrészt van egy saját autonómiája, hogy azért nem egyszerűen szaktudományos kérdés az etika, hanem ez egy sajátos filozófiai, teológiai tárgy, tehát megvan a maga autonómiája is az etikai kijelentéseknek. Ebből az ábrából még az derül ki, hogy ha az általános elméletet akarjuk alkalmazni a mindig konkrét életterületre és konkrét történelmi szakaszra, egyedi élethelyzetre, akkor az etikában nem beszélhetünk dogmákról. A dogmákat úgy definiáljuk, mint cölöpök, mint leszúrt igazságok, mint változatlan igazságok, melyeknek az értelmezésében azért van dogmafejlődés. Az etikában azért nem lesznek dogmák, mert az etikai állításban mindig van egy általános elmélet és a konkrét terep, amire alkalmazunk. Például általános elmélet a ne ölj. Ez mindig érvényes, de amikor ezt keressük alkalmazni például az életvégi helyzetre, hogy mikor számít halálnak a halál, a légzés leállta után, a keringés leállta után, az agytörzsnek az elhalása, a teljes agy elhalása után, tehát mikor történik meg az ember halála, ez már változni tud a történelemben az orvostudomány haladásával. Tehát a ne ölj parancs általánosan mindig igaz, de ennek az alkalmazásához bizony szükségünk van mindig a konkrét disziplinákra. Így az etika tényleg vándorol együtt az időben vándorló néppel. Ha az etika egyszerre akar lenni elméleti és gyakorlati alkalmazott etika, akkor ennek hatása van a beszéd módjára is. Nagyon fontos a szemantikai pontosság, akarunk pontosan ügyelni arra, hogy a nyelvet pontosan használjuk. Tudnélik, a nyelv, úgy mondjuk, hogy a nyelv híd, igazságot, de ideológiát is képes bevinni az emberi gondolkodásba. Arról van szó, hogy jobb oldalt egy kis ábrát látunk, a görög poliszra gondolunk, vagy egy családra gondolunk, ahol van egy etosz, van egy etika, van egy értékrend, és megszületik egy új gyermek, jön egy új generáció, és az új gyermeket hogyan vezetjük be a közös etikai gondolkodásba, az etikai színvonalba? A beszéden keresztül. A beszéden keresztül közvetítünk a kis lelkiismeretének értékeket, beszélünk neki a becsületről, a munkáról, a barátságról, a szeretetről, a kultúráról, beszélünk neki értékekről, és a beszédünk lesz a híd, amin keresztül az értékeket a belső világába be tudjuk vinni. A beszéd, így mondja majd Heidegger, a létháza, az erkölcs háza, az erkölcsi igazságoknak a háza. A beszéd az nekünk híd. Ha ez híd, akkor arra is kell figyelnünk, hogy a hídon be lehet vinni nem csak igazságokat, hanem ideológiákat is. Mondok példát, azt is lehet mondani, hogy a házasság két ember szövetsége. De azt is lehet mondani, hogy egy férfi és egy nő szövetsége. Érezzük, hogy a beszéden keresztül már be tudunk vinni egy ideológiát, például a házasságról. Tehát az ideológikusok mindig azzal kezdik, hogy a beszédet elkezdik eltorzítani, elkezdik a fogalmakat torzítani, és a beszéd által viszik be a hamis dolgaikat az emberi gondolkodásba. Tehát aki szeretne erkölcsre nevelni, először is törekedjen a pontos beszédre, a pontos szemantikára. Az együttélés biztosságához kell a közös beszéd. Tudnélik, arról van szó, Klaus Demmer erről sokat ír, hogy az életvitelünk az következmény. A gondolkodás módunknak a következménye. Demmer sokat írja, ki mind gondolkodik, úgy is él. Kinek milyen a gondolatvilága, olyan lesz az életvilága. Na most, ha itt több ember akar együtt élni, akkor arról van szó, hogy a gondolkodás módunk az a beszédünkben ölt testet, és ha szeretnénk közösen élni egy családban, egy munkahelyen, egy egyházi, egy politikai közösségben, ha szeretnénk közösen együtt működni, ahhoz beszélni kell a közös értékekről, és így tudunk a gondolkodás módokra hatni. Tehát a beszéd az elősegíti a közös együttműködést, mert a gondolatokat is ehhez hangolja. Ugyanakkor azt mondjuk, ha nem tudnak kommunikálni egy családban, egy munkahelyen, egy egyházi társadalmi közösségben, ha nem tudnak kommunikálni, akkor nem fognak tudni együtt élni. Tehát a közös beszédből lesz közös cselekvés. Ha mást értenek a szavak alatt, elbeszélnek egymás mellett, nem mondanak ki dicséreteket, kritikákat, igazságokat, akkor nem fognak tudni együtt élni. Tehát az együttélés biztossága, az együttműködés biztossága követeli meg a pontos beszédet. Azt is szeretnénk elmondani, hogy az etika élő beszéd akar lenni, meghívó beszéd akar lenni, nem egyszerűen deskriptív nyelvet használunk, nem egyszerűen leíró beszédet, hanem meg akarjuk hívni az embert, hogy cselekedj jól. Itt van egy különbség, amit el kell mondanunk. Néha azt a vádat kapjuk, hogy az etika néha ilyen prédikálós. De azt kell mondanom, hogy az etikának ez a tudományos nyelve. Hát az etikát nem lehet szárazon előadni, mint egy deskriptív tudományt, ahogy hogy a cserebogarak hogyan működnek, a szépen kijelentő mondatokba leírják. Az etika nem ilyen tudomány, hanem a jóra meg akar hívni, motiválni, meghívni, inspirálni akar, tehát akkor tudományos az etika, ha érzünk benne egy dinamikát, egy dynamoszt, a Szentléleknek a húzatát. Az élő beszéd azért is jó, mert több, mint a leírt beszéd. Érdekes, ha belegondolunk, hogy Platón sem nagyon szerette a leírt dolgait, mindig azt mondta, hogy az élő beszélgetés az az igazi, Szokratész egy sort sem írt, hanem élő beszélgetésben igyekezett bábává válni, hogy segítsen a másiknak megszülni az igazságot. Az élő beszélgetést szerették az ókori filozófusok is. És maga Krisztus sem írt egyetlen sort sem. Ő is élő beszélgető volt, és úgy járta ugye a falvakat, városokat, és élő szóval tanította őket. Na most az egyházra ezt az élő beszélgetést hagyta. Az apostolokat nem úgy küldte, hogy egy kódexet adott a hónuk alá, hanem azt mondta, hogy folytassátok a beszélgetést. Folytassátok Isten és a népek közötti beszélgetést. Tehát az apostolok, a papok, a hitoktatók, az etikatanárok tulajdonképpen Isten beszélgetését folytatják az emberiséggel. Gyönyörű szép, hogy ebbe az élő beszédbe állunk bele mindannyian, amikor amikor élő szóval akarunk tanítani. A beszédünk legyen meghívó beszéd, tehát nem egyszerűen tiltó morál, nem egyszerűen ítélkező morál, hanem meghívó legyen, a jóra meghívni akarunk, csábítani akarunk, inspirálni akarunk. A beszédünk így, nekünk liturgia is, és ez fontos, hogy a teológiai disziplinákból vigyázni akarunk arra, hogy ne szakadjanak szét egymástól a morálteológia, a biblia, a dogmatika és a liturgia, ne szakadjanak egymástól szerte szét. Tehát azt kell mondanunk, hogy minden liturgián van etika, maguk az ikonok, a szent szövegek, maga a prédikáció, maguknak a szentségeknek van etikai hatása, és fordítva, a jó etika óra, az etika előadás is liturgia. Tehát azt érezzük, hogy itt több történik, itt többről van szó, mint racionális felvilágosításról. Tehát ez egy nagyon szép keretet ad az etika oktatásának, az etikáról való beszédnek, hogy az egyszerre liturgia is, maga a Szentlélek is jelen van, és segíti, hogy a logosz, az igazság eljusson ne csak a szívekig, hanem eljusson az ember egész életének az átalakításáig. Ez is liturgia. Természetesen, ha ez így van, akkor az úgy kerek, hogyha az etika oktatója az igyekszik liturgián részt venni, és az etikát beviszi a liturgiára, a liturgiát pedig kiviszi az etika órára, az etikai előadásra. Az etikai beszédmódhoz tartozik, hogy a műfajokat vegyük szemügyre, hát színes a skála. Tehát az emberiség, amióta él, és az erkölcsöt próbáljuk körüljárni, próbáljuk a következő nemzedéknek átadni az erkölcsi meghívást, azóta a műfajoknak sokféle színessége létezik, gyönyörű szépen, tényleg, mint egy színes virágcsokor, olyan sok műfajon keresztül próbál az etika hívni a jó életre. Az egyik ilyen például a parainézis, az erkölcsi intőbeszéd, ez arról szól, hogy az illető, a hallgató már tudja, hogy mi a jó, ez igazából csak buzdítani akar, hogy tedd a jót. Kicsit ilyen Kölcsey Ferencnek a Parainézis című műve, és ilyen Szent István királyunknak az Imre Herceghez írt intelmei, amelyek buzdítanak a jóra, egy szeretetteljes buzdítást találunk ezekben, motiválást. A narratív elbeszélés egy csodálatos módszer, arról van szó, hogy elmond egy történetet, és a regény, a történet, a dráma olyan, hogy abba én beilleszkedem, és talán nincs benne konkrét morális üzenet, de mégis, ahogy végignézem a történetet, elolvasom a regényt, beleélem magam, kapok tőle morális inspirációt. A narratív elbeszélés nagyon szép, mert nem túl direkt. Nem konkrétan az, hogy ezt kell tenni, azt nem kell tenni, hanem elmond egy történetet, és ez a történet fog rám hatni. Itt lesz az óriási hatása a klasszikus irodalmi műveknek, a klasszikus művészeteknek, amelyek tolakodás nélkül egyszerűen fölemelnek egy morális színvonalra, és az örök igazságot, az örök csillagokat tárják az emberiség elé. A nagy klasszikus művekről ezért soha nem mondhatunk le. A példabeszédek sajátos műfajok, minden nép kultúrájában jelen vannak, ilyenek a tanmesék, ilyenek Jézusnak is a példabeszédei. Ezek azért jók, mert rövidek, közérthetőek, és van bennük mindig egy olyan csattanó, ami az embert úgy meglepi, és tényleg azt érzi, hogy vonatkozik rá a történet. A példabeszédek kicsit rejtvények, picit inspirálják az embert, picit játékosak tudnak lenni, olykor ravaszak tudnak lenni, meghökkentőek és megdöbbentőek tudnak lenni. Jézus is szívesen alkalmazta ezeket. A 20-valahány példabeszédét 2000 éve próbáljuk megfejteni zseniális példabeszédeinek az etikai üzeneteit. A közmondások és a népi bölcsességek szintén zseniális műfajok. Arról szólnak, hogy egy rövid mondatba hogyan tudja összefoglalni a nép az élet bölcsességeit. Hát ennek sokféle formája van, de nagyon izgalmas olvasni a latin, a görög, a tibeti, a mindenféle népnek a mondásait, közmondásait, népi bölcsességeit, izgalmas módon természetesen ugyan a természetes erkölcsi törvénynek ugyanazok az alap igazságai jelennek meg, egészen színes, izgalmas módon. Szeretjük azokat is, amikor a régi ember ilyen fali terítőket rakott ki, és oda fölírt egy fontos etikai mondatot, egyetértés szeretet vezéreljen tégedet. Sok ilyen van, a régi ember valahogy tett a szeme elé etikai igazságokat. Ez azért fontos, mert ma azt érezzük, hogy ömlik a szemünk elé sok-sok információ a közösségi médiából, a híradókból, az internetről, sok-sok információ, de vajon mikor tesz az ember szeme elé ilyen rövid mondatokat, akár bibliai mondatokat, amelyek úgy minden nap hatnak a belső világára. A normatív beszéd az kifejezetten a kellről szól, tehát az nem példabeszédeket mond, nem narratív elbeszélést, hanem konkrétan normatívan beszél, mit kell tenni, mit nem kell tenni, itt is sok műfaj telepedik le. Vannak tiltó törvények és tiltó beszéd. Meg kell azt érteni, hogy a tiltó beszéd az gyors és rövid, és igazából segíteni akarja az embert. Tulajdonképpen tehermentesíteni akar. Arról van szó, például, ha tűzhelyzet van, akkor nem érünk rá kommunikálni, hogy most így nyisd ki az ablakot, ne menekülj a lifttel, hanem parancsok vannak, tűz esetén a liftet nem szabad használni. Tehát, hogy segíteni, tehermentesíteni akarnak, hogy dilemma szituációban, sürgető élethelyzetben ne kelljen mindent sokszor végig gondolni, hanem azonnal tudjon az ember gyorsan cselekedni. Hálásak lehetünk az ilyen fontos tiltó parancsokért, amelyek megóvnak minket. Aztán vannak parancsoló mondatok is, hogy mit kell tenni, ezek is tehermentesíteni, segíteni akarnak minket. A normatív beszédnél is arra kell vigyáznunk, hogy nem mindig olyan szavakat használjunk, hogy kell, néha egy bekezdésen belül érezzük azt, hogy ez sok. Hanem jó dolog úgy beszélni, hogy érdemes így élni, érdemes ezt megtenni. Jó az neked, ha az ember természetének az felel meg, ha a személyes méltóság úgy jó, ha... Tehát valahogy színesebben kifejezni azt, hogy kell, hogy hogyan érdemes élni, valahogy itt is meghívónak érdemes lenni. Az egyháznak az erkölcsi tanítását a legtömörebben a katekizmus foglalja össze. Érdemes minden kereszténynek a Biblia mellett forgatni rendszeresen a katekizmust. Ez összefoglalja a hitünket, összefoglalja az erkölcsünket és az imádságunkat, a spirituális területet is. Jó tömény, jó rövid a morális része, nyilván ezt még ki kell egészíteni és bővíteni kell, de a katekizmus nekünk az erkölcsi tanításunknak a csúcsa a katolikus egyházon belül. Nyilván vannak pápai levelek, vannak püspökkari megnyilatkozások, vannak enciklikák, de az összes tanítóhivatali megnyilatkozáson a csúcs, az ász, az a katekizmus, tehát ha mindennapi keresztényként az ember nem is olvas enciklikákat és püspökkari megnyilatkozásokat, a katekizmust érdemes olvasni, abban tömören össze van foglalva, amit felnőttként keresztény erkölcsről nekünk gondolni kell. Az etikai beszédnek van egy különös nyelve, a liturgia nyelve. A keleti teológusok szeretnek arról beszélni, hogy a teológiai disziplinák összeérnek, a liturgián megjelenik a dogmatika is, a biblia is, a spiritualitás is, és megjelenik az etika is. Tehát maga a liturgia szövege, meg a liturgiának a valósága, az meghív az etikára is. Na ezt hogyan teszi? Stanley Harakász, egy görög származású, Egyesült Államokban élő professzor, vetette föl azt, hogy az etikának az a nyelve, hogy kell, mit kell tenni, mit nem szabad megtenni, és mintha itt sok lenne a bűnmorál és a kötelességetika. És felveti azt a kérdést, hogy a liturgia hogyan beszél az etikáról, ha nem nagyon használja ezt a szót, hogy kell. És Harakás szerint a liturgián egyfajta emotív etika jelenik meg. Mi az az emotív etika? Arról szól, hogy a jót dicséri, a rosszat pedig elveti. Megénekeljük a liturgikus énekeinkben a jót, Jézusnak a magatartását, az apostolok magatartását, bizonyos szenteknek, vértanúknak a magatartását, és miközben a nép ezt megénekli, a szeme, a lelke elé helyezi ezeket az énekeket, közben ez hat az etikájukra, a lelkiismeretükre, az etikai gondolkodás módjukra. A rossz elvetése ugyanúgy, hogy Júdás hogyan cselekedett, ezt is meg szoktuk énekelni, az indulatait, a hátsó gondolatait, a rossz tetteit, ezt is miközben megénekeljük. Tehát nem az történik, hogy a liturgia konkrétan megmondja, hogy mit kell tenned és mit nem szabad tenned, hanem, hanem megénekeljük a jót, mint egy felmutatjuk a jót, és felmutatjuk a rosszat is, és az ember ehhez nőjön fel. Tehát meghív, erősen hat az érzelmeinkre, ettől lesz emotív etika. A liturgián a teljes embert akarjuk bevonni, fölemelni. Ezt nagyon szépen műveli a keleti teológia. Ugye a liturgián ott vannak a tömmjének, ami hat az embernek a szaglására is, és fölemeli az embernek a légzését, az egész belső világát. Nagyon szép énekeket hallunk, szép a látvány, az ikonok, a liturgikus vonulások, a papnak az öltözete, okos szavakat hallunk az evangéliumból, a prédikációból. Tehát a teljes érzékeinket, a teljes embert szólítja meg a liturgia, és akarja följebb emelni. És itt van az etika is, hogy az erkölcsi érzékünket, a lelkiismeretünket megszólítja az etika is. Tulajdonképpen itt az történik, hogy az egész liturgia egy nagy teofánia. Istennek egy nagy jelenése, tehát nem emlékezünk az egykor működő Istenre, Jézus Krisztus miket tanított 2000 éve, hanem megidézzük a jelenbe. Ezért használunk sok tömjént, hogy a Sínai hegyen a füst, a szellem, megjelent ott az Isten, ugyanígy a liturgián sok-sok tömjént használunk, hogy misztikusan megidézzük ugyanannak az Istennek a jelenlétét most közöttünk. És a teofánia az embert el akarja bűvölni. Kérem, az etikának a gyökere az az elbűvöltség, a szerelem. Elbűvölt az Isten, elkapott minket az Isten, és akarok olyan jó lenni, akarok hozzá tartozni, akarok fölemelkedni hozzá. Megint arról beszélünk, hogy az etika gyökere nem egyszerűen a bűntudat. Hogy az ember a bűntől teljesen megromlott, ahogy ezt a protestáns teológia vallja. Klaus Demmer is felhívja a figyelmet, az etika indítéka nem a nyomor, nem az, hogy bajban vagyunk, hanem az, hogy elbűvöltek vagyunk. Hogy vonz minket az Isten. Na, a teológia, a liturgia ezt akarja megjeleníteni nekünk, ezt az elbűvöltséget, és ezen keresztül akar vonzani a jóhoz. Egy sztihirát hadd olvassak föl, amit meg szoktunk énekelni nagy héten. Itt a dolgos cselekvés ideje, melynek célja az üdvösség. Vedd elő, lelkem, a talentumot, az eredeti képmást, és forgasd úgy, hogy megszerezhessd vele az örök életet. A lelkünket, saját lelkünket szólítjuk meg, tehát nem kívülről, nem heteronom módon kapunk egy felszólítást, hogy mit csinálj, mit ne csinálj, hanem saját magamat szólítom meg ebben az énekben, és a talentumot, amely alatt nem pénzt értünk, mint sok magyarázatban, hanem az eredeti képmást, amit kaptunk az Istentől, azt akarjuk forgatni, azt akarjuk gazdagítani, hogy megszerezhessük vele az örök üdvösséget. A keleti énekek végig így akarnak hatni az etikának az elmélyítésére a görögkatolikus liturgián.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották, amelyben ellátogattunk a Szabolcs megyei Nyírpazony görögkatolikus templomába, és folytattuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedésének bemutatását az életvezetés etikájáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője, ifjabb Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!